Irán átlépte azt a nukleáris küszöböt, amit Izrael már nem tud elviselni. Eltérnek a vélemények attól, hogy egyrészt Irán eldöntötte, hogy épít-e atomfegyvert, és hogy ebben a folyamatban hol tart. Ugye Izrael azért támadt június 13-án, mert az ő értékelése szerint Irán hónapokra került attól, hogy a hasadóanyagból atomtöltetet készítsenek, azt felszereljék egy rakétára, és akkor ugye meg is van az atomfegyver.
Egy atomhatalom hétvégén lebombázott egy másikat, Amerika ezzel újra nyíltan belépett a közel-keleti harctérre. Ennek pedig úgy fest, hogy megvan a kellő elrettentő hatása is. Irán belement a tűzszünetbe Izraellel és az Egyesült Államokkal is. Mi történt pontosan a 12 napos háborúban, és mi következik most? Vendégem Keresztes Imre, a HVG újságírója. Szia, köszönöm, hogy itt vagy velünk.
Szia.
Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti műsora. Azonban mielőtt belevágnánk, arra kérlek benneteket, hogy iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, valamint támogassátok a független sajtót, fizessetek elő a HVG 360-ra. Köszönjük! Hadd kezdjek egy idézettel, méghozzá Donald Trumptól. Ez egy ma hajnali, illetve magyar idő szerint ma hajnali bejegyzés volt a Truth Social-on. Mindenkinek gratulálok, Irán és Izrael teljes tűzszünetben egyeztek meg egymással, feltételezve, hogy minden úgy történik, ahogyan kellene. Gratulálni szeretnék mindkét országnak, hogy megvan bennük az erély, a bátorság és az intelligencia, hogy véget érjen az, amit 12 napos háborúnak fogunk hívni. Ugyanis magyar idő szerint kedden éjfél körül Donald Trump egy tűzszünetről posztolt egész konkrétan, amit állítása szerint Irán is, illetve Izrael is elfogadott. Nagyjából 12 napja beszélgettünk arról Nagy Gáborral ugyanitt a Fülkében, hogy hogyan kezdődött ez a háború, viszont most egy picit lépjünk ettől hátrébb, és nézzük meg azt, hogy hogyan záródott. Lehet hinni szerinted Trumpnak? Tényleg tűzszünet van? Ezt kérdezem főleg annak tükrében, ilyen álnai van, hogy Irán már ráállt közben Izraelre, és Izrael pedig elrendelte a válaszcsapást is.
Igen, tehát elméletileg teheráni idő szerint hajnal 4 órától lépett volna életbe a tűzszünet, és a nyomban meg is értették. Eleinte ráadásul nem is reagáltak a Trumpnak a bejelentésére izraeli oldalról, rögtön nem. Iráni oldalról meg cáfolták, illetve azt mondták, hogy addig, amíg Izrael lő, addig mi visszalövünk. Tehát ugye ez a tipikus, hogy ki lő először és ki lő utoljára kérdése, de én azt gondolom, hogy mivel mind három félnek érdeke az, hogy innentől ez a háború, vagy ez a konfliktus ne eszkalálódjon tovább, elfogadják a tűzszünetet, és úgy tűnik, hogy az legutolsó hírek alapján Netanyahu izraeli kormányfő elfogadta a tűzszünetet, és szerintem Iránnak is ez az érdeke. Tehát most úgy tűnik, hogy az a valószínűbb, hogy csend következik, legalábbis talán egy pár napra, jó esetben több hétre, és aztán majd meglátjuk.
Hogy hozták ezt egyébként a tő alá? Tehát kitől indult maga a kezdeményezés, hogy már pedig ezzel itt le kell állni? Ezt kérdezem azért is, mert hogy az amerikaiak részéről megvolt arra korábban is a szándék, legalábbis kommunikációs szinten, hogy mondjuk az orosz-ukrán konfliktus lezárják, háborút lezárják, hogy lezárják azt, ami Gázában történik, és ez mégsem jött össze itt. Hogy ez ennyire gyorsan végig tudott futni?
Ugye Trump, aki a béke elnökeként lépett fel, ő volt az, aki azt mondta, hogy elég volt az örökös közel-keleti háborúkból, gondolt itt ugye az iraki és az afganisztáni háborúkról, és a saját hátországa is igen megosztott volt, amikor elrendelte vasárnapra a víradóra hajtották végre ugye az amerikaiak iráni idő szerint az amerikai támadást. Hogy Trump a választási ígérete ellenére beleviszi az USA-t egy újabb közel-keleti konfliktusba. Tehát Trump nem akart hosszú háborút. Ő úgy gondolta, hogy ezzel a igen látványos és erőteljes légi csapással Iránt a tárgyalóasztalhoz kényszeríti.
Tehát kijelenthetjük, hogy ez a bombázás vitte el odáig Iránt, hogy ebből most egy ilyen kvázi tűzszünet van?
Irán rendkívül meggyengült. A 12 napos háború során az izraeli légi csapásoktól, katonai értelemben, gazdasági szempontból is már korábban is nagyon súlyos válságba került. Maga a rendszernek is legitimációs problémái vannak, az elégedetlenség is és egyre nőtt, és hát voltak és vannak olyan jelek, amelyek azt mutatják, hogy az irániak egy része kifejezetten örült annak, hogy Izrael az elnyomó rendszert, az elnyomó forradalmi gárda, és főképpen a forradalmi gárda, de nyilván más fegyveres egységek bázisait lőtte Izrael. Tehát Irán is mindenképpen azon lehetett, és Ali Khamenei legfőbb vallási vezető is ilyen üzeneteket küldött, hogy minél hamarabb szeretné a konfliktust lezárni. Ez úgy tűnik, hogy sem Iránnak, sem az USA-nak egyáltalán nem volt érdeke, hogy ezt a konfliktust tovább vigyék, és kiterjedjen akár a Perzsa-öbölre, vagy az egész szélesebb térségre.
Már is fogunk erről egy picit bővebben beszélni, viszont itt megütötte a fülemet, hogy te konkrétan arról beszélsz, hogy Iránon belül van egy olyan belső politikai feszültség, vagy kvázi ellenállás, hogyha jól értem, aminek hatása is tolhatta őket a tűzszünet elfogadása felé. Ez valid? Tehát tényleg van egy olyan politikai erő, ami formálódni látszik az ajatollahok ellen?
Rendkívül nehéz megítélni a jelenleg iráni politikai helyzetet, mert még a legmértékadóbb források is gyakorlatilag ellentmondó állapotfelmérést írnak. Az egyik az, hogy gyakorlatilag kicsúszott az irányítás a vallási vezetők Khamenei kezéből, aki ugye a családjával egy bunkerbe menekült, átadta az irányítást egy szűkebb tanácsnak, és állítólag ebben a tanácsban a katonák dominálnak, ami azt jelenteni, hogy a döntéseket a 79-es iszlamista forradalom óta először nem a mullahok, hanem a katonai vezetők hozzák. Uh-huh. Ugye, ami még változhatott időközben a katonai fronton Iránon belül az az, hogy az a fajta régi, idősebb generáció, amely mindig is tudta, mikor kell visszalépni, az részben ugye kiöregedett, részben ugye az izraeli likvidálásoknak köszönhetően már nem él, ugye Izrael gyakorlatilag likvidálta a forradalmi gárda parancsnokát, azóta likvidálta azt, aki a helyére lépett, a hadsereg főparancsnokát, a kémfőnököt, a helyettesét, és még vagy tucatnyi fontos tábornokot. Helyükre viszont egy olyan fiatalabb nemzedék lépett, amely sokkal radikálisabb az elődjénél. Ez az egyik. A másik, hogy azt nyilván észlelte az iráni vezetés, hogy sokan örülnek az izraeli támadásoknak, és ők is szívesen látnák azt, hogy elinduljon egyfajta rezsimváltás. De hát ehhez viszont az iráni ellenzék azért alapvetően gyenge, megosztott, nincs karizmatikus vezetője, tehát valószínűleg nincs meg azért az esélye annak, hogy egy komolyabb felkelés induljon el, és megdöntsék a teokratikus rendszernek az uralmát.
Ez rendkívül fontos. Itt a nemzetközi sajtóban már hetek óta ment erről a cikkhez, és a magyar sajtóban is volt erre, hogyha jól emlékszem, egy-két nagyobb mű, hogy mi történhet akkor, hogyha megdől Iránban a rezsim, és mindenkinek az volt a megfejtése, hogy vagy polgárháború, és utána a forradalmi gárda, vagy rögtön a forradalmi gárda polgárháború nélkül. Elképzelhetőnek tartod azt bárhogyan, és tudom, hogy a Közel-Keleten nagyon nehéz jósolni, és nem is erre akarlak kérni, de hogy a következő 4-5 évben összeomlik az a rendszer, amit jelenleg Iránban ismerünk?
Hát elképzelhető ez is, és ahogy mondtad, nagyon nehéz jósolni. Ugye Irán egyrészt a teokratikus rendszer sokak szerint túlélésre van kódolva. Tehát átélt már rengeteg válságot, elképzelhető, hogy ezt a mostanit is túléli. Ugye az a vallási vezető, aki már 36 vagy 35 éve hatalmon van, Ali Khamenei, 86 éves, beteges, tehát az utódlás már természetes módon is, az utódlás kérdése már természetes módon is felmerül. Elképzelhető, hogy sikerül-e egy katonai vezetésnek átvenni a hatalmat, és akkor a teokratikus diktatúra átalakulhat egy katonai diktatúrává. Van olyan vélemény, hogy gyakorlatilag ez már meg is történt, vagy legalábbis ez a folyamat elkezdődött. Egy másik, és ennél is rosszabb verzió, az a káosz, a polgárháború, mondjuk akárha csak Líbiára tekintünk, amikor Kadhafit megbuktatták, szintén amerikai és európai külső légi segítséggel, akkor az hova vezetett? Ugye Irán egy etnikailag rendkívül színes ország, a perzsák 55-60%-ban alkotják a 90 milliós lakosságot, tehát nagyon sok az arab, az azeri és még egyéb etnikai kisebbség. És mivel Irán a szankciók miatt és az elfuserált, évtizedeken át elfuserált gazdaságpolitika miatt rendkívül rossz gazdasági helyzetben van, ezért még egy ilyen polgárháborús káosz sem zárható ki.
Na vissza kicsit akkor a tűzszünethez. Hogyan értelmezhető az, hogy Irán ebbe belement? Ez a rezsim egyfajta kapitulációja az Egyesült Államok, illetve Izrael előtt, vagy sem?
Egyfajta kapitulációnak tekinthető, igen. Tehát Irán annyira meggyengült katonailag, hogy ezt a jelenlegi adok-kapokot Izraellel nyilván van egy idő után már nem tudta volna folytatni. És hát az említett okok a belső feszültség, politikai feszültség, a legitimáció hiánya és a gazdasági problémák mind arra mutatnak, hogy a rendszer most mindenképpen megpróbálja stabilizálni a belső viszonyokat, a saját hatalmát.
Hogyan kommunikáltak ezt egyébként befelé?
A óriási győzelemnek természetesen. Visszacsaptunk az imperialistákra, hazafias dalokat lehetett hallani, vagy legalábbis hallhattak az irániak a beszámolók szerint a televízióban, miközben mutatták a Katar felé száguldó rakétákat. Ugye egy Katarban lévő amerikai légibázist támadtak meg. És pont ugyanannyi rakétát lőttek ki, állítólag 14-et, ahány bunker romboló bombát az USA vasárnap hajdalmal ledobott arra a három iráni nukleáris létesítményre. Uh-huh. Az már más kérdés, hogy gyakorlatilag egy iráni rakéta sem talált célba, mindegyiket leszették a levegőben, nem keletkezett sem anyagi kár, sem sérülés, sem halál, eset nem történt, és hát olyannyira tudva levő, hogy Irán előre közölte a támadást, hogy Trump még meg is köszönte.
De ez miért lőttek akkor, és főleg miért
ez egy ilyen szimbolikus rendszer? Ez ugye a rendszer arcvesztésének az elkerülése. Aha. Tehát vissza kell csapnunk, ugye Irán is egy rendkívül büszke nép. Meg kell mutatni, hogy képesek vagyunk megvédeni önmagunkat. Tehát egyrészt befelé nyilván, de hát ez nyilván láthatóan ez gyakorlatilag egy elhúzódó iráni amerikai konfliktusban Irán csak rajta veszthet. Azzal együtt persze, hogy azért Iránnak a tarsolyában vannak olyan eszközök, amelyekkel azért nem csak a térségben, de azon túl is nagy kárt okozhat.
Erre szerettem volna rákérdezni, hogy amúgy katonai kapacitásokkal ők hogy állnak? Tehát fent tudtak volna mondjuk tartani egy háborút, nem az Egyesült Államokkal értelemszerűen, de egy ilyen izraeli adokkapokot meddig tudtak volna elhúzni?
Hát állítólag az izraeli támadások során az iráni rakétakapacitások, tehát a kilövők és a rakéták uh-huh. körülbelül harmadát, felét sikerült megsemmisíteni. Na most egyes források szerint Iránnak 3000 rakétája volt, abból 2000 olyan 3000 balisztikus rakétája, ebből 2000 olyan, amelyel el tudta érni Izraelt. Állítólag 500-at lőttek ki, tehát azért még mindig maradt 1500-1300 nagyjából. Ami viszont Irán szempontjából veszélyes lehet, az az, hogy a perzsaöböl kereskedelmét a kisebb hajókból, naszádokból álló flottájával azért elég könnyen meg tudja bénítani, uh-huh. és lezárni ugye a hormuzi szorost, amelyen a világ olajkereskedelmének a 20%-a, a tengeren szállított olaj több mint 30%-a halad át.
És ezt az iráni parlament meg is szavazta.
Igen.
De hát miért nem zártak?
Hát mert ez egyrészt nem kötelező érvényű határozat volt, de ezzel is nyilván csak jelezni akarta az iráni rezsim, hogy erre is képesek vagyunk, de valószínűleg a vezetés ezt nem akarta meglépni.
Miért?
Hát pont azért, mert nem akart eszkalációt. Tehát, hogyha lezárja a hormuzi szorost, és megbénul a kereskedelem a perzsaöbölben, a kőolaj, a földgáz szállítás, akkor az gyakorlatilag maga után vonhatta volna könnyen egy amerikai, nagyobb amerikai fellépést, tengeri fellépést, és előbb-utóbb nyilvánvaló, hogy ezen Irán megint csak veszíthetett volna. azzal együtt, hogyha az olajár ugye kilő, akkor azzal nyilván az egész világgazdaság veszít.
Persze, és ebbe viszont bocsánat, kicsit szeretnék is belemenni, hogy ugye a Hormuzi szoroson keresztül nem az Egyesült Államok felé mennek a tankerek, hanem elsősorban Kína felé.
Így
ők
van.
Mit léptek volna erre az egészre?
Hát valószínűleg semmit. Ugye Kína nincs jelen katonailag a térségben, bár egyre nagyobb diplomáciai menetelést folytat, szeretne ott lenni. Ugye emlékszünk még arra, hogy a szaúdi-iráni kibékülésnek a pontot az ére Kína tette föl, amikor Pekingben a két fél akkor határozta el, hogy újra nyitják a nagykövetségeket, és így tovább, és így tovább. Igen, Kína a legnagyobb vásárlója a közel-keleti kőolajnak. Tehát, hogyha valami még visszatartotta Iránt attól, hogy lezárják a Hormuzi szorost, akkor talán ez is szerepet játszhatott, hogy az egyik legfontosabb szövetségesük, Kína nagyot veszített volna, illetve az utóbbi években a szaúdi-iráni viszony is enyhült, javult, ami enyhítette az iráni elszigeteltséget. Tehát, hogyha a háború kiterjed az öbölre, illetve tovább az arab monarchiák felé, akkor Irán ezt a fajta enyhülést is kockáztatta volna.
Világos. Mi következik egyébként most Iránban? Tehát a kérdésem az főleg arra irányul, hogy el lehet-e rettenteni őket attól egy ilyesféle csapással amerikai, illetve izraeli oldalról, hogy atomfegyver előállításával kísérletezzenek a jövőben, vagy sem?
Hát ez a nagy kérdés. Ugye eltérnek a vélemények attól, hogy egyrészt Irán eldöntötte, hogy épít-e atomfegyvert, és hogy ebben a folyamatban hol tart. Uh-huh. Ugye Izrael azért támadt június 13-án, mert az ő értékelése szerint Irán hónapokra került attól, hogy a hasadóanyagból atomtöltetet készítsenek, az felszereljék egy rakétára, és akkor ugye meg is van az atomfegyver.
Magyarán az izraeliek szerint már a döntés az megvolt.
A döntést, hogy megvolt-e, azt nem hangsúlyozták annyira, sokkal inkább a technikai képességet hangsúlyozták. Tehát Irán átlépte azt a nukleáris küszöböt, amit Izrael már nem tud elviselni. Ugye ezt részben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sem feltétlen támasztotta alá, bár elismerte, hogy aggasztó mértékben halad előre az iráni atomprogram. Ugye az köztudomású, hogy Iránnak 400 kg 60%-os tisztaságú dúsított uránja van, amiből a fegyver minőségre javítják fel az olyan 90%, abból 10 atomtöltetés készíthető.
Wow.
Az amerikai hírszerzés ugye még márciusban azt kommunikálta, hogy nem döntött Khamenei az atombomba megépítéséről, és nem hónapokra, hanem inkább évekre vannak attól, hogy azt megcsinálják, ha a döntés megszületik. Trump ugye a napokban ezt egy laza mozdulattal félre söpörte, azóta ennek a nemzeti hírszerzésnek az igazgatója, aki ugye egy Trump kinevezett, módosított az álláspontján, és úgy fogalmazott, hogy az akkori szavait kiforgatta az ellenséges média, és most már azt mondta, hogy valóban Irán hetekre, hónapokra van attól, hogy atombombát készítsen.
El tudjuk azt a helyzetet képzelni, amiben az izraeli hírszerzésnek pontosabb és jobb információi vannak, mint adott esetben a CIA-nak?
Hát ezt nem tudom, és a kérdés inkább az, hogy akármilyen pontos elképzelése is van Izraelnek az iráni atom program helyzetéről, hogy az befolyásolta-e Netanyahut ebben a döntésében. Ugye egy csomó más szempont is közrejátszhatott.
Na, vegyük ezeket végig.
Az egyik például az, hogy Irán rendkívül meggyengült. Ha valamikor, akkor most kellett támadni izraeli szempontból. Ráadásul ugye Izraelt sokkolta 2023. október 7-e a Hamász támadása. Ugye a Hamászt Irán készítette fel. A Hezbollah, amely gyakorlatilag végigbombázta Izraelt ez alatt a háború alatt, ugye az utóbbi hónapokban nem a tűzszünet miatt, és azért nem, mert ugye Izrael a kétfrontos háború során ugye Hezbollahot is meggyengítette.
Erről pont veled beszélgettünk ugye ebben a stúdióban.
És úgy tűnik, hogy most egyébként nem is nagyon siet a Hezbollah Irán segítségére, közölte, hogy ebben a háborúban most nem akar részt venni, legalábbis még eddig nem ugrott bele. Ugye csak a jemeni hutik mondták eddig, hogy támogatják Iránt, de hogy ebben ez igazából nem nagyon materializálódott semmilyen formában egyelőre. Tehát ha Netanyahu mindenképpen le akart számolni az iráni nukleáris képességekkel, és aztán ugye később azt is kijelentette, hogy nem volna rossz egy rezsimváltás sem, hiszen az lenne az igazi garancia Izrael számára, hogy Irán nem épít atombombát, ha olyan új rendszer követné esetleg a jelenlegit. Tehát ez a momentum, ez az egyik. A másik olyan elnök van most ugye Washingtonban, amerikai elnök, aki, mint láttuk, minden averziója ellenére csatlakozni tudott, és csatlakozott is ehhez a légiháborúhoz.
Mi a helyzet egyébként az izraeli belpolitikában? És ezt tudom, hogy egy nagyon általános kérdés, de hogy ott mennyire volt meg az a momentum, ami a külpolitikában viszont adott volt?
A gázai háború már megosztotta nagyon az izraeli társadalmat. Eleinte természetesen nem, de miután egyre inkább úgy tűnt, hogy a katonai célok elfogytak, és inkább politikai okai vannak a háború folytatásának, ugye nevezetesen a Netanyahu kormánynak a saját maga megmentése. Addig az Irán elleni csapás az én beszélgetéseim és forrásaim alapján sokkal nagyobb támogatásnak ő. Még akkor is, hogyha ugye azt látjuk, hogy azért iráni rakéták is betaláltak Tel Aviv központjába, és több tucatnyi halálos áldozata van az iráni támadásoknak. Én azt tapasztaltam Izraelben a gázai háború után, ugye amikor a Hezbollah elkezdte lőni Észak-Izraelt, és ugye nagyon sok, több tízezer izraelinek el kellett hagynia az otthonait Észak-Izraelből, hogy elegük lett az izraelinek abból, hogy mindig újabb és újabb háborúk jönnek, és hogyha egy tűzszünettel véget ér egy konfliktus, gyakorlatilag elkezdődik az újra számlálás egy következő háborúhoz. Tehát az izraeli társadalom, én azt gondolom, hogy azt mindenképpen támogatja, hogy Iránnak megszűnjön az a képesség egyrészt, hogy atombombát készítsen, másrészt pedig az, hogy ezeket a csatlósokat, a Hamászt, a Hezbollahot, ugye régebben a szíriai milíciákat, sétamilíciákat, iraki sétam, vagy akár a jemeni hútikat támogassa. Ugye is időközben, és ez megint csak Iránnak a gyengeségére utal, Szíriában is ugye történt egy hatalomváltás. Gyakorlatilag Bashar Assad rendszere tavaly decemberben Irán szövetségese megbukott.
Világos. Beszélgessünk egy kicsit az amerikaiakról, ugyanis eredeti tervünk az az volt, hogy arról fogunk beszélni, hogy a szombatról vasárnapra a Viradó éjszakán az eszkaláció pontosan hogy volt. Említetted, hogy ők elsősorban három atomlétesítményt bombáztak le akkor. Miért pont azokat, és milyen sikerrel szálltak ők ebbe a háborúba be?
Az látszik, hogy ez a három hely, ez kiemelkedően fontos az iráni atomprogramban. Ugye az egyik fordó, amely ahol az urándúsítás folyt, állítólag itt végezték el ezt a már említett 60%-os tisztaságú hasadóanyag elkészítését. Fordó azért is érdekes, mert ez sokáig egy titkos létesítmény volt. Irán erről nem vallott semmit az ellenőröknek, később derült erre fény. Másrészt azért is nagyon érdekes, mert a jelentések szerint ez olyan mélyen van a földben, hogy ehhez kellettek, ennek az elpusztítására Izraelnek nem volt meg a megfelelő fegyvere, ehhez kellett az amerikai úgynevezett szuper bunker romboló bomba.
Ezek a 13,6 tonnás,
igen. Amely állítólag 60 méter mélyre képes hatolni, és ott felrobbanni földes talajban. Betonnál ez azért kevesebb, ott 18-20 méter. De fordó mélysége az továbbra is talány, miközben úgy általában a nemzetközi sajtó azt írja, hogy olyan 100 méter körül lehet. Én olvastam ennél sokkal mélyebbet is. Tehát nem lehet tudni, hogy ugye 14 bombát dobtak le összesen az amerikaiak ebből a szuperrombolóból, ebből 12-t álltak fordóra. Tehát elképzelhető, hogy úgy tervezték meg katonailag ezt a támadást, hogy ugyanarra a helyre egymás után többet dobtak, hogy minél mélyebben pusztíthasson.
De azt akkor nem lehet kijelenteni, hogy ez a létesítmény ez meg is semmisült volna.
Semmit nem lehet még tudni. Szakértők szerint is még napok, mire a műhold felvételek és egyéb hírszerzési adatok alapján bármi kiderülhet. Azt tudni, hogy bombázták a ventilációs rendszert, a bejáratokat, tehát hogyha nem is érik el azt a mélységet ezek a bombák, olyan rendszereket tegyenek tönkre, amely viszont károkat okozhat. Ugye a másik két hely közül, ugye az egyik iszfaháni összeszerelő, a másik pedig Natanz, ahol szintén dúsítás folyt, szintén mélyen a földben, de nem olyan mélyen. Ott például szakértők azt mondták, hogy oly mértékben sikerült a felszínen tönkretenni az áramellátást, ami viszont a mélyben lévő centrifugák működését tették tönkre.
Világos, miért nem engedték át az amerikaiak ezeket a bombákat az izraelieknek? Miért kellett az, hogy kifejezetten ők dobják le?
Hát az USA nem minden magas technológiájú szuperfegyverét adja el, még a legszorosabb szövetségeseinek sem, és az előző amerikai kormányzatok inkább visszafogták Izraelt, és hogyha még át is adták volna ezt a fegyvert valamilyen oknál fogva, ugye nem volt rá garancia, hogy ezt Izrael nem veti be. Bár valószínűleg, ha ezt amerikai elnök nem hagyja jóvá, akkor azért Izrael nem vetette volna be. Trump az első amerikai elnök, aki ugye sorban jöttek azzal az amerikai elnökök, hogy Iránnak nem lehet nukleáris fegyvere, de egyik sem lépett, Trump az első, aki e tekintetben példátlan módon gyakorlatilag támadást intézett a nukleáris létesítmények ellen. De az nagyon fontos kérdés, hogy vajon tényleg okoztak-e akkora kárt, mint ahogy Trump fogalmazott, ugye, hogy szinte eltüntettük, megsemmisítettük az iráni nukleáris programot. Az amerikai vezérkari főnökök Egyesített Bizottságának az elnöke már ennél sokkal óvatosabban fogalmazott, azt mondta, hogy jelentős károkat okoztak. De egyes műhold felvételek szerint a támadás előtt Fordóból elvihettek sok mindent. Kocsikonvolyokat láttak, egy esetleg egy másik titkos helyre. Ez a nagy kérdés, hogy hova. Ugye, ami a fontos, mi lett ezekkel a dúsított készletekkel? Egyébként sugárzás emelkedést eddig még nem mértek. Az Atomenergia Ügynökség arról számolt be, hogy nem emelkedett meg a sugárzás. Bár ezeket a dúsított urán készleteket lehet olyan kaniszterekben tárolni, hogy azért az bizonyos detonációs hatásokat kibírjon. A kérdés tényleg az, hogy hova. Erre lehet, hogy majd választ kapunk, mert az elmúlt 12 napban az is kiderült, hogy Izraelnek nem csak katonai szempontból sikerült Iránt térdre kényszerítenie, de gyakorlatilag rendkívüli hírszerzési képességekre tett szert, amit ugye a likvidálások is mutatnak. Tehát elképzelhető, hogy Irán továbbra is titkolózik, de nem biztos, hogy ebből nem fog majd később valami kiszivárogni, fényderülni.
Nézzük kicsit amerikai szempontból. Ugye június 13-ai izraeli támadás után Donald Trump azt mondta, hogy két héten belül fog dönteni arra, hogy lesz-e amerikai belépés, amerikai válaszcsapás ebben a háborúban, vagy sem. Aztán végül eléggé gyorsan jött, és ahogy beszélgettünk róla, ez jelentősen tekert változtatott az egésznek a menetén, viszont itt van egy ellentmondás, hogy Trump az az elnök, aki azzal került kvázi hatalomba, hogy azt mondta, hogy America first. Tehát, hogy elsősorban Amerikával foglalkozunk, ennek ellenére beszáll a Közel-Keleten egy háborúba. Hogyan jött létre ez az ellentmondás? Hogyan képződhetett meg az a gondolat az amerikai vezetők fejében, hogy már pedig nekik be kell lépniük a Közel-Keleti hadszíntérre? Ők is veszélyt láttak Iránban, Izraelt akarták kisegíteni, vagy hogy jött ez össze?
Az utóbbi kettő az ország mindenképpen igaz, tehát egyrészt Izraelt is megsegíteni, és hát az iráni atomprogramban nem csak Trump látott veszélyt, vagy lát veszélyt, korábbi amerikai elnökök, de az európai szövetségesek is, a persze, NATO is, tehát mindenki. Trump megpróbálkozott sok külpolitikai kérdést rendezni ugye a maga módján. Ugye emlékszünk, amikor azt nyilatkozta, hogy hát a Közel-Kelet Rivierává fogja változtatni a gázai övezetet. Aztán meg akarta oldani az orosz-ukrán konfliktust.
Egy napon belül?
Igen, az sem sikerült. Mert most itt a Közel-Kelet, itt próbál meg valamiféle sikert elérni. Másrészt a republikánus pártnak, a mögötte lévő republikánus pártnak vagy párton belül igen erőteljes az Irán ellenesség, és a párt alapvetően támogatta. Ugyanakkor viszont a maga mozgalom, az a hátország, az a szavazói bázis, az a tábor, amely ugye Trumpot hozzásegítette ahhoz, hogy elnök legyen, viszont azért szavazott rá, mert America first, Amerika ne lépjen többször háborúba, főleg ne a Közel-Keleten. Tehát van egy ilyen belső feszültség, amit Trump most azzal próbál elintézni, hogy hát ez nem akar elhúzódó konfliktust, nem akar beragadni a mocsárba. Ennek csak az volt a célja, hogy Iránt a tárgyalóasztalhoz bombázza. És akkor itt megint egy nagy kérdés merül fel, mert miközben a tűzszünetet ugye bejelentették, arról legalábbis eddig egyelőre semmilyen hír nem látott napvilágot, hogy folytatódnának-e azok a tárgyalások, ugye, amelyek éppen az izraeli légitámadások megkezdésével szakadtak félbe Amerika és Irán között.
Hát annál is inkább, hogy a Irán ugye viszonylag régen felmondta azt az együttműködést, amelynek keretében vállalt, hogy egy bizonyos szint felé nem túlsít Uránt.
Igen, ez még ugye a 2015-ös nagyhatalmi megállapodás volt, amelyet az Obama adminisztráció kötött Iránnal a nagyhatalmak egyetértésével együtt és segítségével együtt, amit a Trump mondott fel 2018-ban Netanyahu győzködésére. Úgyhogy hát igen, azt Irán túllépte, kétségtelen azt Irán megsértette a 60%-os urándósítással mindenképpen.
Van esély szerinted arra, hogy ehhez az egyezményhez, vagy ennek valamilyen formájához visszatérjenek a felek?
Ugye a háború előtt általában azt lehetett látni, hogy nem közelednek az álláspontok. Ugye a legnagyobb kérdés az, hogy Irán feladja-e magát az urándósítást. Ugye az atomprogramnak gyakorlatilag a legfontosabb elemét. Hogyha Trump hagyott volna egy kiskaput Irán számára, az gyakorlatilag majdnem olyan megállapodás lett volna, mint a 2015-ös. És Irán azt is közölte, hogy a rakétaprogramjáról sem hajlandó tárgyalni, és arról sem, hogy a közel-keleti szövetségeseit hogyan segítse, vagy hogyan ne. Most mások a feltételek, és hát ugye most az a nagy kérdés, hogy tárgyalnak-e, és ha igen, akkor miről és milyen feltételekkel. Az egyik menekülő út lehet talán Irán számára, hogy Amerika talán beleegyezik abba, hogy a dúsítás valamilyen korlátozott módon Irán folytathassa, de ne iráni földön, hanem mondjuk külföldön.
Hol?
Hát nem tudom, erre még utalások nem történtek, és azt sem tudni, hogy ez mennyire lesz életképes.
Értelek. Mi egyébként az Egyesült Államok stratégiai érdeke a térségben? Tehát nekik mi lenne a jobb, hogyha mi történjen most Iránnal? Hogyha kívánhatnának valamit, akkor ez mi lenne Iránnal?
Hát minél hamarabb lezárni ezt a konfliktust, valamiféle diplomáciai megoldással, akár az általam előbb említett engedményekkel, vagy esetleg el tudom képzelni, hogy Irán annyira meggyengült, hogy átmenetileg tényleg beadja a derekát, és egy bizonyos ideig lemond mondjuk a dúsításról, vagy az atomprogramról, de korán sem garantált egyáltalán. Ha nem történik diplomáciai kiút, akkor ugye megint felmerül a kérdés, hogy hogyan tovább, hogy akkor lépés kényszerbe kerül Trump, esetleg egy újabb bombázás következhet-e, vagy ne. Tehát Trumpnak és az USA-nak mindenképpen az az érdeke, hogy ezt a konfliktust minél hamarabb és minél tovább lezárni, hiszen Trump és az USA számára ugye a legnagyobb kihívás Kína, Tajvan védelme, és időközben ugye Trump elkezdett egy vámháborút, ugye az se zárult le, tehát bőven van olyan harc, szintér, ahol Trump még egyáltalán nem győzött.
Kinyitnék viszont egy újabb kérdéskört, ugyanis a nemzetközi sajtóban láttam erről felvetéseket egyáltalán, hogy jogszerű volt-e az, ahogyan az Egyesült Államok megtámadta Iránt, és főleg annak alapján vitatták ezt, hogy nem volt önvédelemre való hivatkozás, valamint a kongresszus nem okézta le ezt a támadást. Ilyenkor mi a helyzet?
Hát igen, a válasz az attól függ, hogy kitől kérdezi az ember.
Én most tőle.
A NATO egyértelműen azt mondta, hogy jogszerű volt. A kongresszus a demokrata oldala ugye azt mondta, hogy ez nem volt jogszerű, mert háborút csak kongresszusi jóváhagyással indíthat amerikai elnök. Nyilván Trump ezt nem nevezi háborúnak, és ilyen jellegű...
Hát legutóbb most tette meg, hogy 12 napos
háború, igen. De hivatalosan nem volt kázus belli semmi, vadüzenet semmi. Az ENSZ szerint nem volt jogszerű a háború. Egyrészt erre nem adott felhatalmazást az ENSZ biztonsági tanácsa, nem is adhatott volna nyilván, orosz-kínai vétó szinte biztos lett volna. És hát az iráni fenyegetettség kérdése is felmerül, hogy valóban Irán fenyegette az USA-t, hát nem fenyegette. A preventív háború esetén, hogy Irán mennyire fenyegette Izraelt és az USA-t az atom programjával, ugye, hát ez is vitatárgya, erről már beszéltünk, hogy Iránnak most tényleg volt-e elhatározása arra, hogy megépítse az atomfegyvert, és mennyi idő az, amíg ezt meg tudja lépni. Hát azt gondolom, hogy szigorúan véve nemzetközi jogi szempontból ez nem volt jogszerű ez a háború, de ezt nyilvánvalóan sok minden árnyalja. Nagyon nehéz kérdés.
Világos. Még viszont egy kérdéskört szeretnék kinyitni, ugyanis a régiónak van egy másik fontos szereplője, aki szintúgy távolról szokott beavatkozni a dolgokba, Oroszország. És ők attól különösen fontosak, ahogy én látom, hogy hétfőn, tehát már az amerikai támadás után találkozott Vlagyimir Putyinnal a Abbász Araghcsi iráni külügyminiszter. Mit tudunk egyáltalán erről a tárgyalásról?
Hát egyrészt Oroszország nyilván ítélte, agresszióként ítélte el az amerikai támadást. Oroszország és Irán az idén januárban stratégiai megállapodást kötött 20 évre.
Ez mit jelent?
De nem tartalmaz katonai segítségnyújtást. Ha. Tehát nyilván kereskedelmi és egyéb gazdasági partnerséget jelent. Tehát az szerintem fel sem merült, hogy Oroszország katonai segítséget nyújtana Iránnak. Egyrészt ugye leköti az ukrán háború, másrészt meg akkor az USA-val került volna szembe.
Mármint, hogy közvetlenül.
Már közvetlenül, igen, az iráni hadszíntéren. Amit esetleg Irán kaphat az oroszoktól, az egy gyors segély átmenetileg, ami Iránt kisegítheti a következő hetekben, hónapokban. Az iráni háború ugye azért nem jött jól az oroszoknak, mert az egyik legfontosabb drón forrása Oroszországnak Irán. Az elhúzódó konfliktus ugyanakkor meg azért jöhet jól az oroszoknak, mert leköti az USA-t. És kevésbé tud esetleg az ukrán háborúra figyelni.
Megteszi helyette Európa, de ez csak az zárójelnek a zárójele. Mit jelent az viszont szerinted, hogy Oroszország nem tud segíteni egy olyan szövetségesének, itt lebombázott éppen az Egyesült Államok? Milyen üzenet ez a még meglévő szövetségeseknek, hogyha jön a nagy gonosz USA és bombáz, akkor mi nem vagyunk ott, hogy segítsünk nektek?
Hát én szerintem nyilván rossz üzenet, ráadásul Oroszország a második híd főállásában gyengül meg, az elsőt, Szíriát ugye elvesztette, és hát egyre kétségesebbé válik, hogy megtarthatja a szíriai katonai haditengerészeti bázisait és egyéb támaszpontjait.
Ez mitől függ?
Hát a jelenlegi átmeneti szír kormány inkább azt szeretné, hogyha az oroszok távoznának. Tehát a kapcsolatokat nem akarja megszüntetni, de nem akarnak idegen katonai támaszpontot a területükön. Irán meggyengülése is sem jó az oroszoknak, hiszen nyilván a térségben az egyik legfontosabb szövetséges. De az irániak sosem gondolták azt egyébként, hogy a legnagyobb barátjuk Oroszország lesz, és bármilyen baj van, kisegíti őket. Gyakorlatilag az orosz-iráni történelmi rivalizálás erre tanította őket. És hát ezek a megállapodások, ezek inkább csak, hogy mondjam, rövid távra taktikai időszakokra szólhatnak. Mindkét országnak egyfajta lehetőséget biztosít arra, hogy a nemzetközi elszigeteltséget amúgy csökkentsék. És szerintem ugyanez az iráni-kínai viszony is.
Tehát magyarán akkor Iránnak nincsen nagy barátja.
Irán nem, sőt, Irán mindig is azt vallja magáról, hogy ők egyedül vannak a világban az önfenntartásra, az önvédelemre épülő stratégiájuk mindig is erre épült.
Az önfenntartás az amúgy úgy mennyire áll meg, hogy amúgy, hogyha én jól tudom, jókora élelmiszerexport, a importra szorulnak rá.
Igen, Iránnak nagyon nagy mezőgazdasági problémái, agrárproblémái vannak, főként a vízhiány miatt, ami már önmagában is probléma, ugye. Irán a szankciók hatására nagyon sok tekintetben, ipari szempontból, alkatrészek szempontjából kénytelen volt megtanulni egy csomó mindent gyártani. De hát persze nem lehet, energia szempontból is ugye nyilván független, de sok minden szempontból pedig meg nem. És az egyik ilyen pont az a 90 millió lakosság ellátása, élelmiszer ellátása.
Imre, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, hogyha eszkalálódna a helyzet, akkor várunk vissza nagy szeretettel.
Köszönöm szépen én is.
Hallgatóinknak, nézőinknek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Ha még nem tettétek volna meg, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, valamint fizessetek elő a HVG 360-ra. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok. Sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra.